Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálaadással, magasztalással és dicsérettel. Tudjuk, Uram, hogy ez kedves neked, és ez felszabadítja a természet feletti erődet, hogy a szívünk kívánságai beteljesedjenek. Hálát adunk, atyám, a te dicsőséges tervedért az új évre vonatkozóan. Hálát adunk, atyám, hogy ez az év lesz a legjobb év az életünkben. Mert helyreállításokat szólítunk elő. Családok állnak helyre. Békesség jön a gyülekezetekre. És növekedés szellemben, és sokasodás létszámban. Hálát adunk, atyám, a te igédért, amit elküldtél nekünk, amely világosságot hozott a számunkra. És köszönjük a Szent Szellemedet, amely szeliden terelget bennünket, azon az úton, amelyen járnunk kell. Köszönjük a menny erőforrásait, beleértve a szolgáló angyalokat, akiket kirendeltél mellénk, hogy őrizzenek minden utunkon, hogy meg ne üssük lábunkat egyetlen kőben sem. És köszönjük, Uram, hogy a szolgáló angyalok arra várnak, hogy mi rendeleteket hirdessünk, igét valljunk meg, és ők beteljesítsék azt. Köszönjük, Atyám, a természet feletti békességedet. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te elhordoztad a zaklatásokat, és mi kiköveteljük a gyülekezet minden egyes tagja számára, a család és a szeretei számára a békességet, az isteni fajta békességet, és megvalljuk, hogy a békességünk olyan hatalmas, mint a tenger. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet, köszönjük az érintésedet, köszönjük a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget a most hit alapján, tetőtől talpig. És hálát adunk, Úr Jézus, hogy a kezeidet átvert szegek hozzák meg számunkra a gyarapodást a Jézus nevében. Megvalljuk, hogy minden hitben elvetett mag mellé százszoros aratás érkezik, minimum százszoros aratás az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És hálát adunk, Atyám, hogy te gyümölcstermésre hívtál el bennünket, és te gyönyörködsz abban, amikor mi embereket vezetünk üdvösségre. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kívánj egy dicsőséges új évet a szomszédodnak. Szeretettel ölelünk benneteket. Fogadják szeretettel pásztortársam tanítását.
Szeretettel köszöntelek benneteket. És a mai napon a hálaadásról fogok tanítani nektek. A hálaadás a legfontosabb a keresztény életünkben, amit minden nap, mindenkor a szánkra kell venni, és hálákat adni mindenért az életünkben, minden pillanatért. Ez a legfontosabb. A hálaadás, dicséret, imádat, ez mind összefonódik, mind a három nagyon szorosan összefonódnak. A hitünk kifejezésének is az egyik módja a hálaadás. Amiért hálát adunk, az nagyon fontos a hitünk. Ha visszaemlékezünk a múlt évre, és az idei évet elénk tárja Isten, és szellemben sok mindent megkapunk, mert ahogy fejlődünk, nagyon sok mindent megmutat az Úr nekünk. És ahogy visszaemlékezünk a múlt évre, hogy gondoljuk csak végig, hogy mennyi mindent tett értünk Isten. Mennyi rossz helyzetből kihozott minket, tehát a szellemünk, a lelkünk, a testünk meggyógyult nagyon sokszor. És az ördög akárhogy is támad minket, mi mindig ellen tudunk állni, mert az ige a legerősebb az evangéliumban. És nagyon fontos ezt gyakorolni. Tehát Isten kegyelméből történtek velünk a jó dolgok. A Zsoltárost megnézzük, a 107-es fejezet 21-22-es versét, ami leírja nekünk. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgokért, és áldozzanak hálaadásnak áldozatával, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Amen. Az új szövetségnek a rendelése, hogy hálaadás és dicséret áldozatát vigyük a trón elé. És ezt Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus neve által tegyük. A Zsidó 13-as fejezete írja le ehhez az igét. Zsidó 13-as fejezet 15-ös verse. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. Amen. Tehát Jézus nevéről tegyünk bizonyságot az ajkainkkal, mert ez hozza meg a gyümölcsét. Az ige dicséret áldozatának nevezi. Nagyon fontos, és tudjuk, hogy Jézus ma is él, és ő általa van a bizonyságunk, a gyógyulások, és erről bizonyságot teszünk az ő nevéről, hogy ő élő és ható, a keresztre tekintünk. Nagyon fontos. Mert azáltal minden a miénk, amit ő elvégzett ott. És mindenkor szüntelenül adjunk hálát, és szüntelenül vigyük Isten elé Jézus nevébe hálaadásunkat. Folyamatosan. A hálaadás áldozata hasonlatos, amikor az Ószövetségben többféle áldozatot mutattak be az oltáron. A 4 Mózes 15-ös fejezetét, ha elolvassátok otthon, fel van sorolva az összes áldozat, amit feláldoztak abban az időben az oltáron. Étel, ital, tized áldozat, tehát ital, amikor a bort feláldozták, állatáldozat, akkor termény áldozat, nagyon sokféle áldozat fel van sorolva. És áldozat mindaz, amit mi tiszta szívből a trón elé felajánlunk Istenet. És ez a legfontosabb, amikor az idődet ide szenteled. És ennél fontosabb nincs az életben. Mikor az igének szenteled, és a hallgatod, olvasod az igét, és ebben fejlődsz. Tehát a legfontosabb, hogy ide szenteled az idődet, és ez fontosabb egy tévésorozatnál, fontosabb attól, hogy rossz az út, mekkora hó van, nem arra tekintünk, vagy éppen fáj a lábad, vagy a gyomrod, vagy bármi, azért jössz, hogy meggyógyulj. És hogy jól érezd magad. Egy szeretetben légy. Van olyan áldozat, mint például, amikor felajánlotta a kis lakását, hogy ne legyünk a hidegbe. Az is egy áldozat. Akkor a tized adományozunk embereknek, szegényeknek, aki rászorul. Akkor az is egy áldozat, amikor a szolgálók időt szentelnek arra, hogy felkészüljenek. Akár a laptopot használják, az is egy áldozat. Vagy hangszereket felajánlanak. Aztán a költségeknél a terembér, buszköltség. Tehát ez mind áldozat Istennek. És ezek a hálaadások, ezek a hála áldozatok Isten dicsőítik meg, és nem magunkat. Ez Isten trónja előtt jelenik meg áldozatként, ez mind, amit mi szívből, tiszta szívből felajánlunk. Most a Zsoltárosban az 50-es fejezethez lapozunk, és a 14-15-ös ige vers. Azt mondja nekünk itt az ige. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Itt a legfontosabb, a legelső, a hálaadás. Tehát hálával áldozzál Istennek. Aztán hívjad segítségül, amikor rossz helyzetben vagy, vagy betegségben vagy. Mert itt írja, hogy a nyomorúság idején. Tehát hív segítségül. És ha ezt a kettőt megteszed, akkor jön a szabadulás. Ez nagyon fontos. Mert Isten megszabadít téged. És minél dicsőségesebben jössz ki a problémákból. És az ige hozza meg a szabadulást. A keresztény életünk így gyökeresen megváltozik. Megváltozik, ha betartjuk a sorrendet, megtanuljuk és betartjuk ezeket. Hálákat adunk, segítségül hívjuk, tehát imádkozunk, és a szabadulás megjön. És ha kitartunk hitben, nagyon fontos, majd mondok rá példát is. Nem fog elmaradni a vár eredmény, ez biztos. A hálaadás győzelemre visz minket, de hogyha elhagyjuk a hálaadást, akkor nem jutunk célba. Tehát nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el hálákat adni mindenkor. Az Efézusi levél írja az 5:20-ban, ha jól emlékszem. A Bibliában több példa van arra, hogy dicséret által Isten a legreménytelenebb helyzetekből is képes kihozni minket, kimenekíteni. Két példát mondok, egyet az Ószövetségből és egyet az Új Szövetségből. Írjátok fel az ige számot. 2 Krónika 20-ban az 1-től 30-ig. Egy bizonyság. Amikor Izrael népét, Isten népét egyik alkalommal az egy ellenség készült megtámadni. Isten megadta Izrael népének, vagyis az övéinek, megadta a haditervet, hogy dicsérjék szüntelenül Istent, a hadsereg előtt menjenek, és dicsérjék Istent, ne hagyják abba. És ahogy ezt tették, Isten így volt képes az ellenséget harc nélkül megfutamítani. Így volt képes, hogy dicsérték Istent. És úgy megfutamodott az ellenség, hogy mindenét hátrahagyta. És ezáltal mindenét hátrahagyta. A győztes sereg 3 napig szedte össze zsákmányt, annyi mindent. Hátrahagyott az ellenség, és így áldottá vált, és győzelemben járt a Izrael népe, a győztes sereg. Isten dicsérete így természet feletti erőt és szabadulást hozott számukra. De nagyon fontos a hálaadás. A másik példa, az Új Szövetségben, ezt sem olvasom fel, írjátok fel, az apostolok cselekedetei 16-os fejezetben, 22-től 27-ig. Ezt már ismeritek sokan, ezt a történetet is, hogy Pált és Silást, amikor bebörtönözték, és a megverték, és a legbelső cellába zárták be őket. Lábaikat megbilincselték, és ok nélkül tették ezt velük, mert csak az igét hirdették. És az ige hirdetés miatt tették velük ezt. És ebben a nyomasztó, siralmas körülmények között, annak ellenére, hogy ilyen helyzetben voltak, a legsötétebb órában írja az ige, tehát éjfélkor. A legsötétebb órában elkezdték Isten dicsérni folyamatosan. És ahogy a dicséret felszállt a trón elé, úgy leszállt a kenet. A szabadító kenet leszállt, és kinyíltak az árak. És megszabadultak. Ez a két történet bizonyítja, hogy Isten a dicséreteink között lakik. A Zsoltárosban a 22-es fejezet 3-os verse írja, hogy Isten a dicséreteink között lakik. Isten nagyon szereti a dicséretet, a hálaadást, az imádatot. Nagyon szereti Isten hallgatni. És fel is figyel a szívből jövő hálaadásra. És ezekben örömét leli. Örömét leli az ő gyermekeiben. Most lapozzunk a Kolossé levélhez. 2. fejezetének a 7-es versét olvasom nektek fel. Hogy először is tudjuk azt, hogy újjászületésünkkor megkapjuk az egész evangéliumi magot, tehát az egész evangéliumot megkapjuk. Arra kell törekednünk, hogy az ige megismerésével minél világosabban lássunk, tehát minél jobban megismerjük Istennek a dolgait. Erre kell törekednünk, és itt írja az ige, hogy gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen.
Amen.
Amen. Tehát arra tanít Isten minket, hogy bőséges legyen a hálaadásunk, bőséges legyen a dicséretünk, a magasztalásunk, bőséges legyen. Most átlapozunk az 1 Péter 2-re, és az 5-ös és a 9-es verset olvassuk. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 9-es. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Tehát újjászületésünkkor vált élővé a szellemünk, mert addig szellemi halottak voltunk. Újjászületésünkkor élővé vált a szellemünk, mert Jézus és a Szent Szellem lakozást vett bennünk. Bennünk él. Bennünk lakozik. A bensőnkben. És ilyen élőkövekből épül fel Krisztusnak a teste. Mi vagyunk az élőkövek. És mi a királyok királyának, Jézusnak a papjai vagyunk. Mert azt írja az ige, és az, amit az ige ír, az igaz. És a feladataink közé tartozik, hogy hálaadásba legyünk, dicsérjük őt, és magasztaljuk, és imádjuk. Ez a szellemi áldozat, amit nekünk el kell végezni. Meg kell tennünk. A hálaadás és a dicséret áldozata nem csak a földi szolgálatunk része, hanem fontos része kell legyen az imádságainknak is. Nagyon fontos tudni. Az Ézsaiáshoz lapozunk, Ézsaiás könyvéhez. Nagyon szép igét mutatott az Úr. Ézsaiásban az 57-es fejezet 19-es verse. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak. Így szól az Úr, az én gyógyítom, és én meggyógyítom őt. Amen. Tehát megteremti a hálaadást ajkainkon. Nagyon gyönyörűséges ige. És békességet ad nekünk is, a messzevalóknak is, a távolvalóknak. Tudunk értük imádkozni, akik távol vannak azokért is. És ő meghozza a gyümölcsét, megszabadítja őket, meggyógyítja őket. Nem csak minket, mindenkit, mert mi mindenkiért tudunk imádkozni. Nem csak magunkért és a családunkért, hanem az isteni fajta szeretettel mindenkiért tudunk imádkozni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, megint az Istennek a dolgaiban járunk, akkor ezeket meg kell tennünk. Tehát a hálaadás az jó gyümölcsöket terem, mind magunk számára, és mind azoknak a számára, akiket a szívünk tábláján hordozunk. És folyamatosan imában és hálaadásban vagyunk értük, ahogy most elmondtam. Jézus is több esetben hálaadással kezdte az imádságait. Nem olvasom el az igéket, csak írjátok fel Lázár feltámasztásánál a János 11.41-es igevers. A kenyérszaporítás az a Máté 14.19-ben található, hogy mindenek előtt hálaadást mondott. Az utolsó vacsoránál, a Máté 26-ban, a 26 és a 27-es igevers. És Pál apostol is ugyanezeket tette, hasonlóan cselekedett minden levélnek az elején. Megnézhetitek otthon az összes levél elején, hálákat adott, ebből hármat mondok, a Róma 1.8, Efézus 1.16, Róma 1.8, Efézus 1.16, és a Filemon 1.4, de az összes többi levél elején is megtaláljátok a hálaadásos igéket. A hálaadás és az imádság is szorosan összekapcsolódik. És ima kéréseinkkel nem mehetünk Isten trónja elé hálaadások nélkül. A Zsoltárosban nézzük meg az igét. A Zsoltáros 104, 100/4. És ige vers. Mert azt mondja az ige, menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Amen. A Pál apostol kiemelten tanít minket a hálaadással kapcsolatban. Most megint lapozunk a Filippi levélhez. Nagyon szeretjük a Isten igéjét. A Filippi levél 4-es fejezetének a 6-tól a 9-ig. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tiszták, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Amen. Az ige ereje mindig békességet hoz, bármilyen problémába is vagyunk. A hálaadás hasznát nem csak az imában vesszük, hanem segít abban is, hogy megőrizzük a gondolatainkat is. A gondolatainak a békességét, mert itt írja az is. Nekünk nem az ördög megtévesztésein és hazugságain kellene időznünk, hanem Isten beszédén, jóságán és hatalmasságán. A hálaadás bezárja az ajtót az ellenség előtt, az ellenség minden támadása előtt, és kinyitja az ajtót Isten áldásai előtt. A hálaadás és az igén való elmélkedés meg fogja hozni isteni békességet az életünkbe. Isten mindenkor elvárja tőlünk, hogy hálaadásban és dicséretben legyünk, akkor is, ha jól mennek a dolgaink, és akkor is, ha nem. Tehát ezt meg kell tanulni. Ha nem jól mennek a dolgaink, akkor is hálát tudjunk adni. Azért, hogy abból ki fogunk jönni. Abból a helyzetből. Abból a betegségből. Mert a keresztre kell tekintenünk, hogy a kereszten mit végzett el Jézus értünk. A gyógyulásunk, a szabadulásunk, a bűnünk, mindet elhordozta, minden problémánkat, mindent. Minden betegségünket. Úgyhogy nagyon fontos, hogy belevéssük a szívünkbe. A kereszten át kell néznünk, tehát a kereszten kell néznünk Jézus vérét. Mit jelent, ami a fején folyt le, Krisztus fején, a kezeiből, az oldalából, a lábából, és imádságba fogom foglalni. Mit jelent, és olyan átható, ha az ember belemélyed, és elgondolkodik rajta. Tehát hálaadáskor olyan hittel kell tekintenünk az ima válaszra, mintha már az meg lenne. Azért kell hálákat adni a problémák közepette is, mert ő képes mindenből kimenteni minket. Tehát ő már a problémába elhelyezte a megoldást. Isten mindent előre lát és előre tud. És ragyogóbban jövünk ki a problémákból, mint ahogy elhinnénk. De ehhez az Úrra kell tekinteni. Nem szabad levenni a szemünket az Úrról, és folyamatosan hálákat kell adni neki. És az igébe belemélyedni, és az igét kell elővenni minden probléma és helyzet és betegség felett. Mert van mindenre ige. Kétféle hálaadásról beszélhetünk. Utólag is adhatunk hálát, amit már megkaptunk, hogy ma választ, vagy bármire, ha megkapod a választ. Tehát utólag is lehet. Tehát hálát nem csak akkor kell adni, amikor már megoldódnak a problémáink, hanem a gondjaink kellős közepén is. Bőséges hálaadásba kell lennünk, mert az hozza működésbe Isten természetfeletti erejét az életünkben. És előre is lehet hálát adni, és azért fontos előre hálát adni azokért a dolgokért, amit imáinkba kértünk. Tehát imádkozunk, mert valami a szívünk vágya. Benn van a szívünkben. Biztos nagyon sok minden van raktározódva a szívünkben, amit már kértünk, de még nem jött a valóságba. De a hálaadásunk felgyorsítja ezeket. És az igének a világossága fogja meghozni, mert ha megértjük, eljutunk addig a szellemi szintig, hogy megértjük az igének a lényegét, akkor a hálaadásunk összekapcsolásával meggyorsítjuk ennek a valóságba jövetelét. Így kell eljárnunk akkor, amikor nem látjuk még a megoldást. Folyamatos hálaadásba kell lennünk. Minden esetben így kell tennünk, és ez hoz eredményt az életünkben. Például, amikor mondanak a tévébe, hogy nem tudom, milyen országban ott a járvány és a vírus híre, hogy jön errefelé. Nekünk azt nem kell elfogadni. Az nem a miénk. Minket az kikerül. Mert mi Jézus vérével le vagyunk fedve. Vagy jön egy olyan hivatalos levél, ami nagyon rosszul érint bennünket, mert esetleg egy nagyobb összeg, vagy az embernek a gyereket tett valamit, és mennie kell ide-oda, amoda. Nem szabad tekinteni, mert arra a keresztre kell tekinteni. Az is már meg lett oldva, az is el lett hordozva. Vagy éppen a számlákat hogy fizetjük ki. Mindig megvan a megoldás, mert meghozza az Úr. És a hitünket nagyon kell ehhez használni, mert Ábrahámról, ahogy olvassuk, hogy kapott egy ígéretet Istentől, ezt már mostanában sokszor hallottátok, gyermekáldásért kapta az ígéretet Istentől, és ő 25 évig kitartott ebben a hitben. És 25 éven keresztül hálát adott a nem látható dologért, hogy igenis hálát adok, mert hiszem azt, hogy meg lesz az a gyerek. És meg is született 25 év után. Ezt elolvashatjátok a Római Levél 4-es fejezetében, a 19-től 21-ig. És ez a hit hozta meg, Ábrahámnak az erős hite hozta meg ezt a gyümölcsöt, ami megtermett, ez a gyümölcs. A hálaadásra és a hitnek a kapcsolatára van másik példa is. Két nagyon jó példa, amit mai világban működhet. Vagy rosszul, vagy jól. Attól függ, hogy a hívő mit fogad el. Az első. Ha egy hívő rossz orvosi jelentést kap az orvostól, és azt elfogadja, az meg is történik vele sajnos. Mert időnap előtt a mennybe kerül, és ott dicséri tovább az Istent, és hálát ad, és dicséri az örökké valóságban. De ha még itt a földön kezdené ezt a hálaadást, és nem a rossz jelentést fogadná el, hanem hálát adna ezért a háromszoros megváltásért, amit Jézus tett a kereszten, mert abban bent van a gyógyulás, akkor megtörténne nála a csoda, ha nem adná fel, nem dobná el, amit már Jézusról tud. A második, amikor a keresztény tudomásul veszi, hogy rossz diagnózist, rossz jelentést kapott az orvostól, de a szívében, a szellemében nem fogadja el, mert tudja, hogy ő érte, mit tett Jézus, hogy az ő sebeivel gyógyulást nyert. És ez 2000 éve már a rendelkezésére áll. És ez milyen hatalmas dolog, hogy tudatosul benne. És ehhez az 1 Péter 2.24-es ige vers a legjobb, amit meg kell vallani folyamatosan. Ha nem vagy beteg, akkor is megteheted. Mert megelőzöd a problémát, a betegséget. Tehát ez a hívő az, aki hitben Istenhez fordul segítségért, hálaadással teljes a szíve, és ezzel a hálaadó szívvel az igébe kapaszkodik, és így Isten természet feletti erejét tudja a valóságba hozni. És így kimenekedik a problémából, a betegségből. A hálaadás az, ami felgerjeszti és bennünk munkára fogja a Szent Szellemet, a bennünk lakozó Szent Szellemet, és ez a drága Szent Szellem őrjáratot jár a testünk határain, és megújítja a halandó testünket. A Róma 8.11 írja ezt az igét, ez az utolsó igénk. De ha annak a szellemmel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Amen. Hát itt az ige bizonyítja. Nyugodtan bízd magad a Szent Szellemre. Tehát bármilyen nehéz helyzetbe is jutnánk, ne feledjük el, hogy a kimenekedés útja, a szívből jövő hálaadás, dicséret és imádat. Ezzel van kikövezve az életünk, és mi egy égkövek vagyunk Isten előtt, és értékes emberek vagyunk, és tegyük meg mindig, és adjunk hálát azért, hogy itt élhetünk ezen a földön, és megcselekedhetjük az ő igényét. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a szívén üzenet.
Az 1 Mózes 17-ben szólt az Úr Ábrahámhoz. Én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj én előttem, és légy tökéletes. Ez azt jelenti, hogy legyél érett arra, hogy velem járj, és ne a világgal. Ábrahám érett volt azzal kapcsolatban, hogy követte Isten vezetését, amikor az örökkévaló szólt hozzá, hogy gyere ki a rokonait közül, gyere ki arról a helyről, ahol eddig éltél. És Ábrahám teljesen bízott Istenben, pedig nem tudta, hogy Isten hová vezeti őt. Ábrahám számára teljesen ismeretlen volt Kánaán földje, mégis készségesen, hajlandóan és engedelmesen követte Isten vezetését. Ábrahám hitéről olvashatunk még a római levél 4. fejezetében, a zsidó levél 11. fejezetében és Jakab levelében is. Ábrahám nem volt mindig mindenben érett arra, hogy együtt járjon az Úrral. Időnként megijedt, félt, és ez határozta meg a gondolkodását, a döntéseit, a tetteit, a szavait. Még hazudott is emiatt. De az Isten Ábrahámmal kötött szövetsége miatt az Úr kegyelme Ábrahámmal volt ezekben a helyzetekben is. És Ábrahám saját magát sodorta a félelmével ezekbe a nehéz helyzetekbe, ezekbe a veszélyes helyzetekbe. De az Úr ezekből is győztesen, áldottan és szabadon hozta ki Ábrahámot és Sárát. Az Úr szólt Ábrahámhoz, hogy akár a föld porára nézel, akár a csillagos égre nézel, hogyha meg tudod számolni ezeket, akkor így lesz a te magod, ilyen sok nép származik tőled. És Ábrahámnak és Sárának idő kellett ahhoz, hogy éretté váljanak arra, hogy elfogadják és befogadják a szívükbe ezt a sok népet, mert idősek voltak már, és természetes szinten már nem számíthattak arra, hogy gyermekük lesz. De az Úr nekik ígérte Izsákot, és szólt hozzájuk, még a nevüket is megváltoztatta. Ábrámról Ábrahámra, Szárairól Sárára, és így az új nevükön szólították egymást, sok nép atya, sok nép anyja, népek fejedelme, népek fejedelem asszonya. És miután sokszor szólították így egymást, kialakult bennük a hit. A hit teljességére eljutottak ezzel kapcsolatban, hogy gyermekük születik. És Ábrahám akárhányszor lenézett, ott a földporát látta, akárhányszor felnézett, ott a csillagos eget látta, és biztosan eszébe jutottak az örökkévaló szavai, mindig, amikor a porra vagy a csillagokra nézett, hogy ilyen sok lesz a te magod, ilyen sok nép származik tőled. És idő kellett hozzá, de egy idő után eljutottak a hit teljességére, és be tudták fogadni Isten szavának a magját a szívükbe, és ez fizikai szinten is megnyilvánult, mert Sára fogant az ő méhében, és megszületett Izsák. Egy idő után Ábrahámhoz szólt az Úr, hogy vigye el Izsákot feláldozni, az ő egyetlen fiát, az ő kincsét. Ábrahám érett volt arra, hogy engedelmesen kövesse Isten vezetését és utasítását, és elvitte Izsákot feláldozni. A zsidó levél 11. fejezetében olvasunk erről, hogy Ábrahám hite abban volt, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot, és visszakapja a fiát, mert akkor Hagárt és Izmáelt már elüldözték, nem volt neki más fia, csak Izsák, aki ott volt velük. És Izsák volt az örökös, mert az Úr szólt Ábrahámhoz, hogy Izsák lesz az örökös, és nem a szolgaszülött fia. És ezért mindenképpen vissza kellett kapnia Izsákot, ha az Úr el is veszi tőle. Ha fel is kell áldoznia, akkor is vissza kell kapnia Izsákot valahogyan. De az Úr nem engedte, hogy Ábrahám feláldozza Izsákot, hanem helyette ott volt egy kos, és azt áldozta föl. És azért is fontos, hogy Ábrahám engedelmes volt ebben, mert ez Jézus előképe. Ahogy Izsák vitte a hátán a fát, ez előképe annak, ahogy Jézus vitte a hátán a keresztet. Ahogy Ábrahám kész volt feláldozni az ő egyetlen egy fiát, ez előképe annak, hogy az Atya kész volt feláldozni értünk az ő egyszülött fiát, Jézust. Azután pedig ott volt a bárány, aki végül áldozat lett Izsák helyett. Ez utal arra, hogy Jézus helyettünk volt az áldozati bárány, és az ő megtört teste és az ő kiontott vére által megváltást nyertünk, és ezért hálát adunk az Úrnak. Hálát adunk az Úrnak azért, hogy most már nem a sötétségben élünk, hanem Isten fiaként az ő világosságában élünk. És Ábrahám hitére jellemző még az Izsák elfogadásával és megszületésével kapcsolatban, hogy teljes bizonyosságot kapott afelől, hogy Istennek hatalma van azt megtenni, amit ígért. Ez a Róma 4.21-ben található Csia Lajos fordításában. Most pedig áttérünk az Új Szövetségre, onnan olvasok fel igéket. Először az Efézusi levél 4. fejezetéből a 12-es 13-as igét olvasom. Itt a 11-es versben találjuk a szolgálati ajándékok felsorolását, és utána így folytatja Pál apostol. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. És most a zsidó levélhez lapozunk. A zsidó levél 5. fejezetéből a 13-as, 14-es és a 6. fejezetből az 1-es igeverset olvasom fel. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. A Jakab levelében is találunk ezzel kapcsolatban egy igét. A Jakab 3.2-ben találjuk azt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Hát sokszor az emberek nehezen tudják megállni, hogy kimondják az első gondolatukat, ami általában ítélkezés, kritizálás. De ha eljutnak odáig, hogy meg tudják fékezni a nyelvüket, akkor az már egy szellemi érettségre val, egy szellemi érettséget mutat. Mert előtte, mielőtt bármit is szólnak, már bennük van egy gondolkodásmód azzal a helyzettel kapcsolatban, amivel szembesülnek, vagy a másik emberrel kapcsolatban. És Igaz, hogy idő kell hozzá, de ki tudjuk fejleszteni a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat úgy, hogy Isten igéjével összhangban legyen, és ne mások megítélése és elítélése legyen az első gondolatunk, és ne ez a gondolkodásmód gyökerezzen meg bennünk, hanem Isten igéje. És ha az ige gyökerezik meg bennünk, akkor már tudunk úgy szólni a másik emberhez, hogy az együttérzést fejez ki, és hogyha beszélgetünk az ilyen emberekkel, akiket első ránézésre meg lehetne ítélni, akkor ez egy építő beszélgetés lehet az ő számukra, hogyha befogadják az igét. És így az ige fel tudja őket emelni abból a helyzetből, amiben vannak. Sokszor látjuk, hogy más emberek mit mondanak, mit tesznek, látjuk és halljuk ezt, és ez alapján előfordul, hogy elítéljük őket. De nem tudjuk, hogy mi van a szívükben, mi a láthatatlan oka az ő beszédüknek, az ő tetteiknek. És ha megtanuljuk azt megismerni és felismerni, hogy miek ezek a belső okok, akkor jobban meg tudjuk érteni a másik embert, jobban együttérzőek tudunk lenni velük, és így az igét tudjuk szólni feléjük, és az igében vigasztalást, megerősítést, bátorítást tudunk mutatni a számukra, és tanácsot tudunk adni nekik az igéből, vagy tudunk nekik tanításokat mutatni az interneten, tudunk tanításokat vagy könyveket ajánlani nekik, amikből tudnak épülni hitben, és így ki tudnak jönni abból a helyzetből, abból a félelemből, aggodalomból, amiben vannak, vagy esetleg haragból, neheztelésből, amiben vannak, vagy abból a kemény szívűségből, amibe bekerültek. És sokszor, hogyha természetes szinten nézzük a gyerekeket, akkor előfordul, hogy szólnak, vagy tesznek valamit bölcsességgel, de utána bármikor át tud csapni ez a bölcs gondolkodás náluk egy egyszerű gyermeki gondolkodásban, amely gondolkodásra jellemző, hogy még nem tanulták meg felismerni a helyes és jó dolgokat, amely még éretlen gondolkodás, hogyha a felnőttek szemszögéből nézzük ezt a gondolkodást. Mert a gyerekek, ahogy növekednek ismeretben, úgy tudják egyre jobban megkülönböztetni a jót a rossztól, és így tudják egyre jobban, tudatosan alkalmazni azt, ami jó az ő életükben. És így tudják egyre tudatosabban a helyes gondolkodást, a helyes szavakat alkalmazni, és a helyes tetteket véghez vinni. És ebben ők az évek során növekednek, fejlődnek. És így a keresztényeknél is megfigyelhető az, hogy lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy tudatlanul, kiskorúan, amikor még kicsi az ismeretük az igéből, akkor lehet, hogy szólnak, tesznek bölcs dolgokat, de sokszor tesznek olyat is, ami az igével ellentétes. És sokszor nem is tudják, hogy most egy helytelen dolgot tettek vagy szóltak, mert még nem növekedtek fel az igei ismeretben, és még nem tudják így tudatosan alkalmazni az igét a gondolkodásukban, a beszédükben. A kicsi gyerekeknél az is megfigyelhető, hogy például a szüleik beszélnek hozzájuk, vagy kérnek tőlük valamit, és akkor odafigyelnek a szüleikre, megteszik, amit kérnek, de utána meglátnak valami mást, ami érdekes a számukra, és egyből arra figyelnek. és sokszor előfordul a kicsi gyerekeknél, hogy nem tudnak hosszú ideig egyféle dologra figyelni. Például, ha a szüleik magyaráznak nekik valamit, akkor nem tudnak hosszú ideig a szüleikre figyelni, hanem meglátnak, meghallanak valami érdekes dolgot, és az elvonja a figyelmüket. És ugyanígy a szellemi csecsemőknél előfordul, hogy nem tudnak még hosszú ideig az igére figyelni, nem tudnak hosszú ideig Jézusra figyelni. Nem tudják hosszú ideig Jézuson tartani a tekintetüket, hanem elvonja a figyelmüket valamilyen világi dolog, és egyből arra figyelnek, és elkezdenek világi módon gondolkodni, elkezdenek világi módon tekinteni arra a helyzetre, amibe kerültek. De ebben is tudnak növekedni, fejlődni, hogy ahogy egyre mélyebben megismerik az igét, úgy egyre inkább tudnak az igére figyelni, egyre inkább tudnak az igére összpontosítani. Amikor odafigyelnek valamire, akkor egyre inkább az ige tükrében tudják megnézni, meglátni, megszemlélni azt a dolgot, azt a helyzetet, vagy a másik embert, vagy a saját életüket. És egyre tartósabban, egyre hosszabb ideig tudnak folyamatosan Jézusra tekinteni, és az igére tekinteni. És hogyha esetleg mégis letérnek az igéről a gondolatukban, akkor érett keresztényként már gyorsabban vissza tudnak állni az igei gondolkodásra, az igére való figyelésre, mint kiskorú keresztényként. Mert az érett keresztények már egyre több és több dolgot ismernek az igéből, egyre mélyebben és mélyebben megismerik az igét, és így egyre nagyobb mértékben tudják alkalmazni az igét az életükben, a helyzetekben, a megoldásokkal kapcsolatban. És így egyre kevésbé tudja őket uralni a félelem, az aggodalom, és egyre inkább meglátják az igén keresztül a megoldást, és egyre inkább meglátják az igén keresztül azt, hogy Isten velük van, és Isten keze fölöttük van, és Isten áldása velük van. És egyre inkább oda tudnak figyelni az Úr szavára, az Úr vezetésére egy-egy helyzetben. A kiskorú keresztényeknek még szükségük van arra, hogy mások segítsenek nekik, mások szólják feléjük az igét, mások mutassák meg nekik az igén keresztül a megoldást, a vigasztalást, a szabadulást, de az érett keresztények már maguk is meglátják az igében a válaszokat a helyzeteikre, és már eljutnak arra a szintre, hogy saját maguk tudnak az igére támaszkodni, és nem futnak oda minden apró cseprő ügyeikkel, dolgaikkal a pásztorhoz, vagy egy másik keresztényhez, hogy segítsenek neki kijönni abból a nehéz helyzetből. Időre van szükség ahhoz, hogy felnövekedjünk, hogy éretté váljunk, de meg tudjuk ezt tenni. És érett keresztényként már tudatosan tudjuk a figyelmünket, a gondolatainkat az igére összpontosítani és az igén tartani. És az is mutatja a szellemi érettségünket, hogy mennyire tudunk szeretetben, békességben járni, mennyire tudjuk Isten szeretetét, Isten békességét, Isten örömét kiárasztani mások felé, és mennyire tudjuk ezt gyakorolni az életünkben, a gondolkodásunkban, a beszédünkben, a tetteinkben. És hálát adunk az Úrnak, hogy ebben is tudunk növekedni, és egyre érettebbé és érettebbé tudunk válni. Most még nem értük el mindenben a teljes érettséget, nem is fogjuk valószínűleg a földi életünk során, az életünk minden területén elérni a teljes érettséget, de törekedjünk arra, hogy elérjük az érettséget. Törekedjünk arra, hogy egyre érettebbek és érettebbek legyünk az igében való járásban, az igében való gondolkodásban, az igében való beszédben, az igében való hitben. Mert ez meghatározza az életünk irányát, és meghatározza rajtunk keresztül nagyon sokszor mások életének az irányát is, hogy merre halad a mi életünk, merre halad mások élete. És most még zárásképpen igéket szeretnék felolvasni, először a Filippi levél 3. fejezetéből. Filippi 3:12-14. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. És még a Kolosse levélből szeretnék felolvasni igét. A Kolosse 3. fejezet 13-14-es igét szeretném felolvasni. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Amen. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy ebben az évben is velünk voltál, megerősítettél bennünket, bátorítottál bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy ebben az évben is tudtunk növekedni, fejlődni a Te igéd ismeretében. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy az élő igéd nagyobb mélységeit megismertük ebben az évben is. És köszönöm, Uram, hogy az elkövetkező évben is velünk leszel, megerősítesz bennünket, bíztatsz bennünket. Köszönjük neked, Uram, az új kapukat, az új lehetőségeket, amelyeket megnyitsz előttünk. Hisszük, hogy bölcsességgel töltesz be bennünket, hogy felismerjük ezeket a lehetőségeket, ezeket az új ajtókat, és belépjünk azokba a lehetőségekbe, azokra a helyekre, ahova Te akarsz vezetni bennünket, Uram. Hálát adunk neked, Uram, hogy megérintesz bennünket, hogy készségesek, hajlandóak, engedelmesek legyünk a következő évben is, hogy a föld javaival tudjunk élni ezután is a Te kegyelmedből. Amen. És igéket szeretnék még felolvasni, amelyeket útra valóul szállnok a következő évre. Példabeszédek 4. fejezetéből a 20-23-asig szeretném felolvasni az igéket. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És Ézsaiás könyvéből szeretnék még felolvasni. Ézsaiás 41:10. Ezek az örökké való szavai. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.
Az új évet kezdjük az apostolok cselekedetei 9:31-es igével, és rögtön meg fogjátok látni, hogy lehet egy igét elimádkozni. Apostolok cselekedetei 9.31-es így szól. A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békességük vala, épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Szellem vigasztalásában sokasodnak vala. Következőképpen lehet egy igét elimádkozni. Mondjátok utánam, legyetek szívesek. A gyülekezeteknek világszerte,
békességük van
az új esztendőben,
növekednek hitben,
és sokasodnak létszámban. Jézus nevében. Amen. Ilyen egyszerű, kell imádkozni. A gyülekezet ugyanis az a hely, ahol megnyugszik a szív. Vagy legalábbis annak kellene lenni, mert nem mindenhol az, de a gyülekezetet Isten azért hozta létre, hogy a szívek megnyugodjanak. Mert a világban elég sok bántás éri az embereket, még a szenteket is, és Istennek van egy könyörületessége, egy védőernyője, amivel mindenkit szeretne körülvenni, megóvni. Erre felé jövet mutatta az Úr a következő 4 lépést, hogy hogyan lehet szabadulást elérni. Először is a reményt hitté kell változtatni. Mert csak a hitté vált remény hoz eredményt. Lehet, hogy még csak valaki reménykedik egy dologban. A remény szükséges. A remény jó dolog, de a remény még nem hit. Tehát hitté kell változtatni. És a következő 4 lépést ajánlom a szíves figyelmetekbe az új esztendőre. És ez Ábrahám hitéhez kapcsolódik. Először is. Ábrahámnak megvolt Isten igéje az adott dologra, azaz az ígért gyermekre. Ha neked van egy hegyed, ami lefordítva a probléma, akkor keres hozzá igét, és a második lépés az, hogy higgy abban az igében, ami arra a helyzetre vonatkozik. A harmadik lépés, ne tekints a körülményekre, az ellentmondó látható dolgokra. A negyedik lépés pedig, dicsőítsed Istent, hogy ő véghez tudja vinni azt, amit megígért. Dicsőítsed Istent, magasztald őt, adj hálát neki, mert a hálaadásra a természet feletti erőt szabadítasz fel, és elismered, hogy Isten ereje hatalmasabb mindennél, elismered vele, hogy Isten erős karja által jön a szabadulás, az áttörés, az álmaidnak a megvalósulása. Tehát ez a 4 lépés szükséges a biztos szabaduláshoz, legyen az gyógyulás, vagy bármi más, vagy amit éppen keresel és kutatsz. Hálaadás, dicsőítés, magasztalás. A Jób 38.11-es igét ajánlom a figyelmetekbe, mert ez alapján tudjuk imádkozni azt, hogy ördög, eddig és nem tovább. Gyülekezet kiskapujáig jöhet, nem tovább. A lakásotok kiskapujáig jöhet csak, és nem tovább. Ez egy fontos igen, ezt használjátok, és épülésetekre lesz. Ezt az egy megvallást még gyorsan elmondjuk. Ez benne van egyébként a 2015-ös májusi ságvári újságban, de én azt javaslom, hogy akár minden nap is használhatjátok.
Jézus nevében
megvallom. Ez az év a legjobb év az életemben. Fele annyi munkával 2-szer annyit keresek, és 2-szer annyi munkát végzek el az Úr számára. Hatékony vagyok, az Úr éles fegyveré tesz engem, és mindent meg tud tenni a Krisztus által, aki engem megerősít. Áldott vagyok, gazdag vagyok, egészséges vagyok, az egész családom is az Úr számára hasznos vagyok, új teremtés vagyok a Krisztusban, az ő szent élete van bennem, ő él és munkálkodik bennem, ezért minden munkában jó szerencsés és sikeres vagyok. Elparancsolom az életemből a kudarcot, a kárhoztatást, a betegséget, a hiányt, a szegénységet, ezek mind a tengerbe vetik magukat a Jézus nevében. Halleluja. Amen. Még egy valamit mutatott az Úr. Ez igaz, azt mondja, hogy álljunk ellen az ördögnek. Azoknak, akik könnyen elvesztik a türelmüket, szintén gyakorolniuk kell az ellenállást, mármint az ördöggel szembeni ellenállást. Amikor megnyílsz az indulataidnak, az ördög színre lép. Minél jobban megnyitod magad az indulataidnak, azok annál nagyobb erőre kapnak, és uralkodni fognak feletted. De minél inkább korlátban tartod, annál könnyebben győződ le. Ez is lehet valakinek egy segítség, hogy a jövő év mind sikeresebb legyen. Hiszük, hogy az új esztendőben a szeretet, a béke és a isteni tulajdonságok uralják az életünket. Ezt kihirdetjük rendeletként mindannyiunk élete felett. És ahogy az imádságban is van, az ellenségnek senkiben nincs semmije. Ezt imádkozta Jézus is. Úgyhogy ez egy nagy erejű ige. És ahogy az első igét már elimádkoztuk, ugyanígy minden igét el lehet imádkozni, ami egy adott helyzetre vonatkozik.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves! És mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak.
Halleluja! Dicsőség az Úrnak!